Hol Izrael az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5765, Kiszlév hó elseje. A polgári naptár szerint 2004. november 14-e, vasárnap van, 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom! Híradásunk tartalmából. Gázában a Yasser Arafat emlékére felállított mohamedán állami gyászsátorban ma este ropogtak a fegyverek. Az izraeli hadsereg vezérkari főnöke felszólította a palesztin hatóságot, hogy gyűjtse be az illegálisan használt palesztin fegyvereket. Marwan Barghoutit nem lehet szabadlábra helyezni csak azért, mert Arafat meghalt, mondotta ma Moshe Katsav, Izrael állam elnöke. Híreink után, Kiszlév hónap úr beköszöntésével, archív felvételeink közül a néhai dr. Jólesz Károly főrabbi Kiszlév hónapi magyarázatát forgatjuk le. A mai híreket szerkesztette, és a mikrofonnál a felelős szerkesztő Ádám Ráhel. Yasser Arafat kórházba szállítása, illetve a múlt hét végén bekövetkezett halála óta a palesztin autonómia vezetése minden erejével azonban, hogy a média váratlanul feltűnő szemei előtt minden úgy tűnjön, mintha mindenhol és minden a legnagyobb rendben és nyugalomban lenne. Arafat ramallai temetésén a palesztin hatóság vezetői kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy a palesztin nép, a százezres palesztin tömeg igazi arcát eltakarják a világ szemei elől. A temetés káosz, apokalipszis, barbár virtus és extázis együttese volt. Erről mindenki meggyőződhetett a tévé képernyőin keresztül élő egyenes adásban. Az elmúlt napokban a palesztin autonómiából nyugodt, mohamedán szokások szerint gyászoló, imádkozó férfiak tömegeit mutatták a felvételek, amelyek egészen bizonyos, hogy jól kidolgozott forgatókönyv szerint zajlottak alapos biztosítás mellett. Az volt az üzenetük, hogy látjátok ti a nagyvilágban, tudunk mi ilyen illemtudó civilizált módon is viselkedni. Ma este azonban ismét felszínre törtek az elfojtott és igencsak jellemző, napnapos indulatok. Gázában Yasser Arafat emlékére felállított mohamedán állami gyászsátorban fegyverek ropogtak ma este. Nem a gyász szörnyű fájdalma miatt, de még csak nem is az öröm jeléül. Abu Mazen, a PFS végrehajtó bizottságának elnöke, a palesztin elnöki tisztség várományosa, ellátogatott közeli munkatársai, így például Muhammad Dahlan kíséretében ebben a gyász sátorba. Miközben Mazen és küldöttsége a sátorban leülésre készült, kívülről a Fatah Tanzim, az egykoron Arafat vezette fegyveres palesztin szárny Al-Aqsa mártírjai terror alakulatából egy tucatnyi fegyveres megpróbált betörni a gyász sátorba. Abu Mazent és Muhammad Dahlant káromolták az agresszív csoport tagjai, mondván, hogy együtt működnek mindketten Amerikával és Izraellel, és ennél fogva a palesztinok szempontjából ők ketten árulók. Miután a fegyveresek akadályokba ütköztek Abu Mazen testőreinek gyűrűjébe, gondolkodás nélkül tüzet nyitottak az Abu Mazent védő őrökre. A gyászsátor bejáratában ekkor tűzpárbaj tört ki. Abu Mazen két testőre életét vesztette, a jelenlévők közül négyen súlyosan megsebesültek. Abu Mazen sértetlenül került ki, és menekült el az incidens helyéről. Történt ez egy olyan napon, amikor a PFS, a Fatah, a Tanzim és az Al-Aqsa brigád terrorvezérei állítólag kijelentették, hogy bizonyos feltételek mellett hajlandóak most már hudnát, arab felfogás szerinti tűzszünetet teremteni. A Newsweek amerikai lapértesülése szerint a Fatah, a PFS és a Tanzim terrorszervezeteken belül már létre is jött a megállapodás arról, hogy Abu Mazen lesz a palesztin választásokon futó jelölt Arafat utódja. Nem kizárt, hogy ezek a hírek Abu Mazen környezetéből származnak, és nem tükrözik az igazi helyzetet. A Fatah egyébként ma hatalmas katonai felvonulást rendezett erődemonstrációként Arafat emlékére, ahol bemutatta legújabb fegyverei között a rakétáját is, ami Yasser 1-es típusú, Yasser 1-es elnevezést visel, és állítólag a gázai övezetből Askelon izraeli nagyváros, de akár Sharon kormányfő délvidéki farmját is eléri, hatótávolsága tehát lehet akár 20 kilométeres is. Az űrzavaros helyzetkép eloszlatására az ideglenes palesztin elnök, Rauhi Fatuh, ma nyilvánosan bejelentette, hogy a palesztin elnökválasztások január 9-én lesznek a palesztin autonómiában. Moshe Yaalon tábornok, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke felszólította a palesztin hatóságok mindezen közben, hogy gyűjtse be a palesztin biztonságiaknál, rendőröknél kinlévő illegális fegyverzeteket, állítsák vissza az izrael és a palesztinok közötti megállapodásoknak megfelelő állapotot, és csak megengedett számú palesztin fegyveres testület viseljen lőfegyvert. Holnaptól a palesztin rendőrök csak a ramallai mukkát a negyedben viselhetnek ezen megállapodás szerint fegyvert. A vezérkari főnök szerint a közeljövőben az Izrael elleni palesztin terror felerősödésére lehet majd számítani. Jól lehet, a palesztin autonómia vezetése Abu Mazennel az élen a tűzszünetet sürgetné. Marwan Barghouti, 45 éves terrorvezér, aki a Tanzim nyugati partvidéken működő egységeinek parancsnoka volt, jelenleg izraeli börtönben ül és 5-szörös életfogytiglani büntetését tölti. Nos, ennek a Barghoutinak a hívei nagyon szeretnék, hogy Nelson Mandelához hasonló módon nemzeti hőssé válna ma Barghouti, miközben Arafat megüresedett tisztjébe ültetik bele. Barghouti és Mandela között az a nagy különbség, hogy Mandela nem volt többszörös gyilkos terrorista. Moshe Katsav államelnököt ma újságírók arról kérdezték, hogy palesztin követelésre fontolóra venné-e, hogy megkegyelmezzen Marwan Barghoutinak, és szabadon bocsássa a börtönből. Moshe Katsav azt válaszolta, hogy Marwan Barghouti többszörös gyilkosságért és terror tevékenységért lett elítélve Izraelben. Barghoutit nem lehet szabad lábra helyezni csak azért, mert Arafat meghalt. Ariel Sharon kormányfő nem vetné el a kelet-jeruzsálemi arab lakosság részvételét a január 9-i palesztin elnökválasztásokon, mint az kiderült a mai kormányülésen. Sharon közölte, hogy 96-ban már volt példa arra, hogy kelet-jeruzsálemi szavazók részt vettek a palesztin autonómia választásain. Akkor postahivatalokon keresztül érvényesítették választáshoz való jogukat a Kelet-Jeruzsálemben élő arabok. Ilyen lehetőség ma is fennáll, Izrael vezetése várja a palesztinok hivatalos megkeresését, és akkor az ügyet a kormány elé viszi, ahol a miniszterek megvitatják és határozatot hoznak, majd végül döntenek ebben az ügyben, mondotta Sharon kormányfő. Eddig a mai hírek, és most következzék a Kiszlév hónapról szóló magyarázat.
Kedves hallgatóim, most Kiszlév hónapról fogunk beszélni. A hónap elnevezése ugyancsak babiloni eredetű. Niszántól számítva a 9., Tisztítől pedig a 3. hónap. Csillagképe az íj, mivel az ókori világban Kiszlév hónap volt a vadászati idény. Az íj héber nyelven keset emlékeztet arra, hogy az özönvíz megszűnte után megjelent az égen a keset, alakja miatt szivárványt is jelent. A tó Tórában ezt olvassuk. Ez a jele a szövetségnek, amit kötök veletek, és minden élőlényel, mely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik a szivárvány íja a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, melyet kötöttem veletek, és nem lesz többé vízözön minden test pusztulása. Kislév hónapban áldotta meg Isten Noét a bárkából való kijövetele után, és megengedte neki a húsevést, és megtiltotta neki az emberi vérontását. Az élet szövetségét kötötte meg Isten Noéval, és ekkor mutatta meg neki szövetsége jelét, a szivárványt. A Hasmoneus uralom kezdetétől, midőn eljöttek a tanúk, hogy tanúskodjanak a hold megújulásáról a jeruzsálemi Béddinhez, az követeket küldött a távolabb levő zsidó közösségekhez, hogy azok jelentsék nekik a hold megújulását, hogy az ünnepeket idejében tudják megtartani. A követeket csak azokban a hónapokban küldték Jeruzsálemből, amelyekben ünnepek voltak, hogy tudják, melyik napon kezdődik az ünnep. A követek nem mentek ki azokban a hónapokban, amelyekben nem volt ünnep. Kivétel csak Kislév hónapja, amikor a szokástól eltérőleg kiküldték a követeket, hogy beszámoljanak a hold megújulásáról, és időben tudják Hanukát megünnepelni. A bölcseink ezzel azt akarták jelezni, hogy jól lehet Hanukát csak a szofrim, az írástudók nevezték ki ünneppé, mégis úgy viszonyulnak hozzá, mint ez tórai ünnep lenne. Érdekes megfigyelni, hogy Kislév Rosh Chodesh-e újholdja sohasem esik szombatra. Kislév a Jore, a téli esők ideje, és az izraeli tél kezdete, mint az Jeremiás proféta is írja. A király éppen a téli palotában tartózkodott, mert az év 9. hónapja volt, tehát Kislév. Előtte Kájhában égett a tűz. Ime még egy példa Ezra könyvéből. És a 9. hónap 20. napján ott ült az egész nép Isten háza előtt téren, reszketve az ügy miatt, meg az esőzés miatt is. A Talmudban azt olvassuk, ha elérkezett Kislév újholdja, és még nem esett az eső, a Bét Din, a törvényszék 3 bőjt napot rendel el. Nagyon kedvesen meséli el a Rájeci rabbi az egyik utazását. Azt mondotta, elutaztam az egyik faluba. És mit látott a rabbi? Kérdezték a hívők. Borzasztó dolgot. Ebben a faluban 1 hónap hiányzik. Nem 12, csak 11 hónap van. Hogy? Hiányzik a Kislév hónap. Hát ez hogy lehet? Ugyanis azt láttam, hogy akinél van kis zseb, nincs lév, nincsen szív. Akinél pedig van lév, szív, ott nincsen kis, azok nagyon szegények. Most pedig nézzünk meg néhány megjegyzésre érdemes Kislév hónapban történt eseményt. 1947. Kislév 17-én fogadta el az Egyesült Nemzetek Közgyűlése a határozatot, a zsidó állam felállítását Eretz Izraelben. Kislév 20-tól 22-ig Ezra idejében az összehívott népgyűlés elhatározta a babiloni fogságból felhozott feleségek kiűzését. Kislév 21 a Hargerizim napja. A Talmud szerint a kutik, más néven somroniak, akiket az asszírok telepítettek be Eretz Izraelba, a fogságba vitt 10 törzs helyébe, ezen a napon kérték Nagy Sándort a jeruzsálemi szentély átadására, hogy azt elpusztíthassák.
És végül az időjárásról, folytatódik a kellemes őszi idő. Holnap emelkednek a hőmérsékletek, a várható hőmérsékleti értékek országosan 18 és 28 fok között ingadoznak. Mára búcsúzunk, hallgatóinak jó estét kívánva Jeruzsálemből, Shalom ve'erev tov, Mirusalaim.